bébi étel került forgalomba. A hatóságok szerint bűncselekmény történt. És mit szól hozzá, hogy egyre több figyelmetlen gyalogos lép ki a szirénázó autók elé? Kampányt indított az OMSZ, vedd észre a mentőt címmel.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Én is írók szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Diákolimpiától az egyetemig így épül egy fiatal fizikus pályája.
Ami engem igazából megfogott, hogy Norbi, a tanárom, ő azt mondta, hogy akkor most ő tanít nekünk modern fizikát. 20.-21. századi felfedezésekről tanultunk, részecske fizika, atomfizika, nukleáris fizika. Teljesen voltam képedve 8. koromban, 7. végén pontosabban, hogy ez már valami.
Elszigetelt világok találkozása, innen jönnek az igazán új ötletek.
Hogyha ezek elkülönülten dolgoznak évtizedeken keresztül, és utána valahogy sikerül kapcsolódniuk, az jót tud tenni egy város innovációs teljesítményének, hiszen akkor új kombinációk tudnak akár létrejönni.
Mesél a test, a tánc, mint önismereti út és kifejezési forma.
Van, aki olyan önbizalommal teli lép be a táncterembe, hogy ő rendben van. Neki nem kell segítség, ő azért jött, mert szeret táncolni, alig várja, hogy szóljon a zene, és nézhesse magát a tükörben. Ahogy vannak olyan táncosaim, minden mozdulata tökéletes, mégis van benne egy kis gátlás.
Trendidők.
Hogyan lesz egy 10 éves diákból nemzetközi versenyeken bizonyító fizikus jelölt? És mit jelent az, amikor valaki már középiskolásként egyetemi szintű problémákon gondolkodik? A Nemzetközi Fizika Diákolimpia a világ egyik legkeményebb tudományos megmérettetése, ahol több száz diák versenyez összetett elméleti és gyakorlati feladatokban. De a sikerhez nem csak tudás, hanem kitartás, kíváncsiság és erős szakmai közeg is kell. Bencz Benedek már gimnazistaként bekerült a nemzetközi élmezőnybe, ma pedig az ELTE első éves fizikus hallgatójaként maga is részt vesz a következő generáció felkészítésében. Ózsd Erika kérdezte a versenyekről, a felkészülésről, és arról, hogyan lehet beleszeretni a fizikába.
A legfontosabb számomra mindenképpen az volt, amikor először kijutottam a Nemzetközi Olimpiára magyar csapattagjaként, 22-ben.
Svájcban volt az olimpia.
Igen, Svájc szervezte, és mindegyik Balatonfüreden vettünk részt online. Az érdekes volt abban az olimpiában, hogy ott a mérés helyett ilyen szimulációs feladatok voltak. Például egy magas toronyban áll az ember egy ismeretlen bolygón, és ledobálhat mindenféle labdákat, és akkor egy program volt, ami megmondta, hogy a labda az hol csapódna be a földbe, és ez alapján kellett mindenféle tulajdonságokra következtetni. A Nemzetközi Fizika Olimpia mint verseny, az egy olyan formátumban működik, hogy 2x5 órás, sok a feladat és nagyon sok a részfeladat is. Sok múlik az embernek a matematikai vagy technikai készségein, hogy milyen gyorsan tud számolni.
Amikor kerettagként vesz részt egy olimpián, akkor ilyenkor a csapat együtt dolgozik, vagy mindenki külön-külön?
Mindenki egyéni módon dolgozik, de nagyon nagy a csapat egység olyan szempontból, hogy egy-egy ilyen versenyre általában azért legalább egy hétre kiutazunk, és nagyon sok mindent együtt csinálunk.
A következő verseny 23-ban Japánban volt. Ott
voltunk? Ott voltunk, igen. Az egész program az 11 napos volt, tehát itt azért rengeteg előadáson részt vesz az ember, meg kulturális kiránduláson, saját költségre, még a Fujit is megvásztuk.
Hogyan készülnek fel egy-egy olimpiára?
Volt hetente szakkör, akiket érdekelt, azok olimpiai jellegű felkészítést kaptak, ugye ez már félig egyetemi anyag, és amikor már az ember kerettag, akkor a legjobb hozzáállás az az, hogy megold rengeteg feladatot korábbi évekből. Ami engem igazából megfogott, hogy Norbi, a tanárom, ő azt mondta, hogy akkor most ő tanít nekünk modern fizikát. 20.-21. századi felfedezésekről tanultunk, részecske fizika, atomfizika, nukleáris fizika, teljesen voltam képedve 8. koromban, 7. végén pontosabban, hogy ez aztán, ez már valami.
Mi jut a legelőször eszébe, ha azt hallja, hogy forráspont?
Egy tábor, amit néhány volt olimpikon társammal szerveztünk. Most már a harmadikat fogjuk ezen a nyáron remélhetőleg megszervezni. Nyári tábor Balatonnál. Az a réteg, akiket mi megszólítunk, 10-től 12. osztályig azok a diákok, akik ügyesek a fizika versenyeken.
És akkor ott őket edzik, tanítják?
A nyári táborban azért van azon is egy kicsi hangsúly, hogy ismeretterjesztőbb dolgok is legyenek, vagy olyan dolgok legyenek, amik messzebbre mutatnak, mint a középiskolás versenyek, hogy az egyetemen esetleg hova érdemes menni, mit érdemes kutatni, mik a fizikának a modern területei.
A forrásponton kívül van-e még olyan hely, lehetőség, ahol a tanulók felkészülhetnek diákolimpiára?
Ami eddig is évekig működött, az a budapesti olimpiai szakkör volt, ahol specifikusan erre készítették a diákokat, de idén Krausz Ferencnek az ösztönzésére, illetve az ő személye köré jött létre ez a MatFin alapítvány, ami a matematikai, informatika és fizika tehetséggondozással foglalkozik, és a MatFin alapítvány keretein belül kerül megszervezésre az olimpiai iskola, egy havi rendszerességgel megszervezett tábor, ahol intenzív fizika oktatás zajlik. Én itt részt veszek az adminisztratív munkában és az oktatásban is.
Trendidők.
Egyre többször tapasztaljuk, hogy hasonló gondolkodású emberekkel vesszük körül magunkat. Így alakulnak ki azok a zárt közösségek, amelyekben ritkábban találkozunk eltérő véleményekkel vagy tapasztalatokkal. Ez a fajta elkülönülés ugyan természetes folyamat, mégis hatással van arra, hogyan látjuk egymást, és arra is, hogy milyen új ötletek születnek egy társadalomban, vagy akár a gazdaságban. De vajon valóban csak hátrányai vannak az elszigetelődésnek, vagy bizonyos helyzetekben még előnyt is jelenthet? És hogyan segíthetik a különböző csoportok találkozásai az innovációt? Kovács Nagy Áron, Lengyel Balázzsal, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának kutatójával, a budapesti Corvinus Egyetem professzorával beszélgetett.
A csoportok közti elszigetelődés egy, ha úgy tetszik, automatikus folyamat. A kapcsolataink kialakulásának a mechanizmusai azok önmagukban szegregált, elszigetelt csoportok létrejöttét eredményezik. Olyan barátokat választunk magunknak, akik hozzánk hasonlóak, és ez önmagában azt eredményezi, hogy az egymáshoz hasonló emberek nagyobb valószínűséggel kötődnek egymáshoz, a nem hasonlók pedig kevésbé valószínűleg, ami ilyen elszigetelődési folyamatokhoz vezet, a különböző csoportok elszigetelődnek egymástól.
És ön szerint a polarizációnak a csökkentése alapvetően inkább egy kulturális vagy strukturális feladatként felfogandó?
Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen kötődik kulturális tényezőkhöz. Nekem ez nem a területem, ezt pontosan nem tudom, hogy működik, de azt gondolom, hogy az egyenlőbb társadalmakban kevésbé kérdés ez a szegregációs dolog. A divers társadalmakban ma is látjuk, hogy ez egy nagyon fontos kérdéskör az elszigetelődés, hiszen ahol növekszik a szegregáció, ott olyan nem kívánt eredményeket is előhozhat, amik az adott társadalom vagy akár a gazdaság szempontjából rosszak is lehetnek. Ugyanakkor ezek a csoportkialakulások, ezek nem feltétlen minden esetben rosszak, hiszen hogyha mondjuk a gazdaság fontos részére gondolunk, amik az innovációról szólnak, ahol az újításokat generálják, azt tudjuk, hogy ha vannak olyan területek az adott városokban, amik elszigeteltek egymástól, mondjuk egy városban létezik erős biotechnológia, és létezik nagyon erős IT. Hogyha ezek elkülönülten dolgoznak évtizedeken keresztül, és utána valahogy sikerül kapcsolódniuk, az jót tud tenni egy város innovációs teljesítményének, hiszen akkor új kombinációk tudnak akár létrejönni.
Tehát akkor egy megoldás lehet erre az elszigeteltségre az együttműködés?
Az együttműködés, illetve azt gondoljuk, hogy a csoportok találkozása, egymástól való tanulása, az megoldás lehet a társadalmi elszigetelődés problémáira, hogy milyen mértékben ezt sajnos nem tudjuk, és hát ezt még többet kell kutassuk. Most egy fontos terület az, hogy a városban megvalósuló vagy megvalósítható találkozásoknak mi a terepe, mi a mintázata. Ezzel sokan foglalkoznak, nagyon jó egyetemeken kutatják azt, hogy hol és milyen társadalmi csoportok találkoznak a városban, hiszen nem csak a munkahelyünk és a lakhelyünk határozza meg, hogy hol vagyunk, dinamikusan változtatjuk a helyzetünket a városokon belül, és szembesülünk különböző társadalmi csoportokkal, látjuk őket, tanulunk róluk, amik valószínűleg, hogy befolyásolják azt, hogy mit gondolunk egymásról egy városban, meg tudjuk tanulni, hogy hogyan viselkedik a velünk lakó több millió ember, ami valószínűleg segít abban, hogy jól ki is jöjjünk egymással.
Trendidők.
A mozdulataink sokszor többet árulnak el rólunk, mint a szavaink. A testtartás, a gesztusok és a tánc mind a belső állapotunk lenyomatai lehetnek. De vajon merünk-e szabadon, önazonosan mozogni, és használjuk-e ezt az eszközt önmagunk megismerésére? A tánc nem csak művészeti forma, hanem egyfajta belső út is lehet, amely közelebb visz az önelfogadáshoz. A témában Major Eszter Anna Lázár Laura koreográfus tánctanárral beszélgetett.
Amikor valaki mozog, az mit árul el róla? Lehet a mozgás egyfajta lenyomata annak, ahogyan élünk, vagy amik vagyunk?
Úgy gondolom, hogy minden mozdulat elárul rólunk valamit. A mozdulatok tempója, hogy gyorsan csináljuk, vagy finomabban, lassabban, ahogy a tartásunk is elárul sok mindent rólunk, mennyire feszengünk, vagy mennyire vagyunk teli önbizalommal. Minden mozdulat megmutat valamit rólunk. Észre lehet venni a mozdulatokból azokat az apró dolgokat, ami esetleg egy gátlás, vagy feszengés, vagy egy túláradó önbizalom, és akkor látom én is, hogy mire lehet szükségem. Van, aki olyan önbizalommal teli lép be a táncterembe, hogy ő rendben van. Neki nem kell segítség, ő azért jött, mert szeret táncolni, alig várja, hogy szóljon a zene, és nézhesse magát a tükörben. Ahogy vannak olyan táncosaim, minden mozdulata tökéletes, mégis van benne egy kis gátlás. Mindenki nagyon más típusú ember.
Mondhatjuk, hogy a tánc egyfajta önszeretetre is tanít, önelfogadásra?
Megszeretjük önmagunkat tánc közben, mert a tükör az alapvetően minden táncteremben ott van, látjuk az apróbb hibáinkat, illetve látjuk azt, hogy mi az, amit szuper jól csinálunk, és megszerethetjük a testünket, önmagunkat, úgyhogy ez mindenképp egy szeretet út.
Nagyon sokan tanulják a mindfulness-t. Ön hogyan látja, hogy a tánc mennyiben segít jelenben lenni, az adott pillanatra koncentrálni, és gyanítom, hogy igen a válasz, ez miért jó és miért fontos?
Nagyon-nagyon nehéz dolog a jelenben lenni szerintem, mert mindig, még tánc közben is elkalandozunk, feljön egy probléma, egy megoldandó feladat, ki tudunk zökkenni, akkor leszünk a jelenben, ha tudunk 100%-ban figyelemmel lenni a zenére, a testünkre, a ritmusra, ha éppen páros táncban vagyunk, akkor a partnerünkre, ha csoportban, akkor a többiekre, vagy pont a tánctanára. És ha ezekre figyelünk, akkor van esélyünk a jelenben lenni és úgy megélni a tánc örömét. Én nagyon szeretek a csoportos koreográfiáimba is tenni improvizációs részt. Látom a tanítványaimon, hogy mindenkinek megvan a sajátos mozdulatvilága, és mindig fontosnak tartom, hogy ezt is mutassuk meg. Sokaknak ez először furcsa volt, hogy hát nem, mi azért jöttünk, hogy csak azt táncoljuk, amit betanítanak, de most már egyre jobban megszokták, és egyre jobban lubickolnak benne. Nagy öröm látni, amikor ezek felszínre törnek.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regényi Eszter összeállítását hallják.
Magyar Szúnyog AI. Új mesterséges intelligencián alapuló módszert fejlesztettek a szúnyogok azonosítására a Hunren Ökológiai Kutatóközpont és egyetemi partnerei. Az algoritmus a rovarok jellegzetes zümmögése alapján képes meghatározni a fajokat, mivel a szárnycsapások hangmintázata fajonként eltér, így akár egy egyszerű hangfelvételből vagy képből is felismerhetők a veszélyes, betegségeket terjesztő rovarok. A kutatók azt is kimutatták, hogy a környezeti tényezők, például a hőmérséklet vagy az egyed mérete befolyásolják a hangot, ezért ezek figyelembe vételével a mesterséges intelligencia rendszerek pontossága tovább növelhető. Ezzel egy automatizált valós idejű szúnyog monitorozásra nyílik lehetőség, ami kulcsfontosságú a járványok megelőzésében. Hold expedíció tervei. A NASA Artemis 2 küldetése sikeresen megkerülte a Holdat, ezzel az expedícióval több mint 50 év után ismét embereket juttatott a Földtől, eddig soha nem látott távolságba. Azért is nagy jelentőségű ez az utazás, mert ez volt a modern Orion űrhajó első emberes tesztje, ahol kipróbálták a visszatérési technológia és extrém sebességű légköri belépés módját is. A program következő lépése 2028-ra tervezett holdra szállás lesz, majd a 2030-as évekre egy állandó holdi bázis létrehozását tervezik, amely már folyamatos emberi jelenlétet tenne lehetővé az égitesten.
ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15:10 jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanyanyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám